Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az életre növelő műsorát hallják, amelyben rendszeresen beszélgető partnerem dr. Pécsi Rita, az Apor Vilmos Főiskola tanára. Mostanáig, szeptember óta sokat beszéltünk az iskolakezdésről, a tanulmányokról, a gyerekek képességeiről, adottságairól, hogyan, mennyiben tudjuk szülőként, nagyszülőként, pedagógusként a gyereket segíteni abban, hogy eredményesebben haladjon előre. Mai alkalommal egy olyan témát vettünk elő, amelyik napirenden van az organikus pedagógiában, hiszen negyedik konferenciát fogja tartani nem sokára az Organikus Pedagógiai Egyesület. Mi az eddigi három egyesületi konferencia tapasztalata, kik lesznek a mostani előadók, milyen témák kerülnek elő, járjuk egy kicsit körbe.
Örömmel, mert nagyon, erre minden évben nagyon, nagyon nagy örömmel készülünk, és az a rendszerünk, hogy konferenciát rendezünk ősszel, ilyenkor Budapesten, és közben is van egy találkozója ezeknek az organikusan gondolkodó, vagy az iránt érdeklődőknek, az pedig mindig vidéken van. És közben, tehát a négy konferencia között meg is voltak ezek a vidéki találkozók is már, ezek sokszor sokkal többet szólnak arról, hogy hogyan találkozunk, hogyan tudunk beszélgetni, jó gyakorlatokat megosztani, stb. És amikor a konferencia ideje van, ilyenkor ősszel, akkor inkább ismerős arc is, tehát vannak visszatérő vendégeink, és vannak természetesen olyanok, akik úgy most kapcsolódnak be először ebbe a gondolkodásba. Mindig megpróbálunk valamilyen központi értéket keresni, amit lehetőleg sokféle szempontból járunk körül. Most a vezetés lesz ez, és kifejezetten figyeltünk arra, hogy nem azt a klasszikus vezetés elméleti összeállítást kapják majd az érdeklődők, hanem ahogy ugye az organikus pedagógia az életnek a sokféle aspektusát próbálja meglátni, és érzékelni azt, hogy a természetes élet növekedése az milyen területeken kíván, vagy beavatkozást, vagy együttműködést, vagy egy kis figyelmet még, vagy melyik az, amelyiket így kicsit elhanyagoltuk. És azt tapasztaltuk, ugye, hogy a vezetésről szakmai szinten, vagy olyan szakmai szinten, akár csak pedagógiai szakmai szinten, vagy például cégvezetés szintjén sokat hallhatunk, vagy nagyon sokféle tréninget is akár elérhetünk. Aztán, felnövekedett az a téma, hogy az életvezetés, ugye a kócsolás. Én nem szeretem ezt a szót igazából, de érzem, hogy mit szeretne célozni, hogy abban az életmódban, amiben valaki benne van, hogy ott egy kísérő segítse felismerni azokat a helyzeteket, gócpontokat, lehetőségeket, amiket az ő élet folyamata rejt. Mindegyik oldalról megpróbáltuk egy kicsit kísérni, és azt gondoltuk, minden alkalommal valamilyen művészeti tartalommal szoktunk megnyitni. Én mindenképpen vallom azt, hogy egy ilyen közös gondolkodásban nagyon nagy szerepe van annak, hogy hogyan nyílunk meg, tehát hogy mire készülünk. Tehát beülünk egy konferenciára, mindenki fel van készülve, a kis füzettel, jegyzetfüzettel, nem tudom micsodával, hogy ja igen, most itt magvas előadások lesznek, és tényleg lesznek, de egész nap ezekre figyelni, ahhoz ki kell nyitni, hogy üzletben is Navratil Andrea lesz, aki bevezet minket, gondolom, hogy énekelni is fog, de arra kértük, hogy keressen egy olyan mesét, egy olyan nyitó történetet, vagy nyitó mesét, amelyik a vezetésről szól, akár humorosan, akár mélyen, akár valamilyen más oldalról. Szóval ő nyitja az egész konferenciát. Aztán Felföldi László püspök atya, pécsi püspök, aki az Organikus Pedagógia Egyesületnek egyik alapító tagja is, Ő fog egy ilyen indító előadást tartani, azt adta a címének, hogy evezz a mélyre. Tehát, hogy nézzük meg azt, hogy hol van szükség vezetésre valóban, és hogy mit kíván tőlünk talán a lélek, hogy merre felé evezzünk a mélyre. Aztán én kapcsolódok hozzá, mert úgy gondoltuk, hogy organikus pedagógiai konferenciáról beszélünk, akkor először körül kellene azt nézni, hogy milyen is az organikus vezetés. Hát ezen elég sokat gondolkoztam, mert elég széles körűen lehetne megfogalmazni nyilván, miután az organikus pedagógia az egész életről szól. És azt gondoltam, hogy megkeressem annak a két vezetőnknek, vagy annak a két ikonikus vezetőnknek a gyakorlatait, akiktől sokat tanultunk, József Kentenik atyát, meg Tilmon Beller atyának a vezetési stílusát kicsit megfigyeljük, illetve hogy amiket ők írtak erről a témáról. Kentenik atyának sok ilyen témája van, sőt, Tilmon atya is tartott Németországban, aztán utána más nemzetközi szinteken is vállalatvezetőknek, kisvállalat és nagyvállalat és nagy cégek vezetőinek vezetői kurzusokat is. És van is, ezt se tudjuk minden esetben így például Magyarországon, hogy létezik vezetői, tehát Schönstatt vezetői akadémia, ami kifejezetten Kenteniknek a vezetői eszméit tanítja. Ennek könyvei is vannak, azt is kicsit áttanulmányoztam, és hát végül is azt a címet is tudtam neki adni, hogy vezető az, akit követnek. Tehát, hogy nézzük meg, hogy miért érdemes követni ezeket az irányokat, vagy egyáltalán kihez szól. Aztán nagyon érdekes gondolatmenetet várunk Csáki Tibor atyától, aki szintén az Organikus Egyesület spirituális alapítója, spirituális alelnöke is, és ő pedig azt gondolta el, hogy mit tanít a kisherceg az életvezetésről. Tehát, hogy ezt a címet adta, hogy milyen az élet a bolygódon. Tehát úgy valahogy arra a képre fűzi rá, gondolom, a mondani valóját, hogy mindannyiunknak valóban tisztán kell tartani, vagy jó állapotba kell tartani a bolygónkat, ami lehet testünk, lelkünk, családunk, környezetünk, kapcsolataink, mindenféle, úgyhogy ő ebből az oldalról nézi meg, hogy vajon mit tanulhatunk a kishercegtől ebben a kérdésben. Kató Csabát arra kértük meg, hogy a vezetői stílusokba kicsit kalauzoljon el, hiszen sokszor gondoljuk azt, hogy amilyen vezetőt mi tapasztaltunk az életünkbe, úgy lehet csak vezetni, vagy ahogy mi tudunk vezetni. Tehát, hogyha egy erős hangú, nagyon, nagyon határozott vezető alatt nőttünk fel például, vagy akár a családban is, akkor azt gondoljuk a vezetésről, hogy ez csak így megy. De azért van többféle stílus, és ennek Kató Csaba nagyon, nagyon avatott értője. Hallottam is tőle már többféle ilyen előadást, úgyhogy azt kértük meg, hogy hát ebben viszonylag, hát egy konferencián ugye semmi nem hosszú, inkább csak egy-egy ablakot tudunk nyitni ezekre a területekre. Nagyon fontos vezetői terület a családfő. A családfő az apa, Léder László pszichológus ezt a kis szegmensét világítja majd meg, úgy gondolom. Sokat foglalkozik az apa kérdéssel, vannak apa csoportjai, nagyon örülök neki, hogy kifejezetten pszichológusként is nagyon mélyen belement ebbe a kérdésbe, és azt fogja valahogy megmutatni, hogy az apa otthon, vagy egy apányi vezető egy más közegbe, tehát egy munkahelyi közegbe. Nyilván, hogy nem hallgatja el annak a nagyon feszítő kérdését, és így is adta a címet, hogy apa libikóka, hogy lehet-e ezt jól csinálni, hogy ugye a férfi lélek azért az ügyek mögé állásban találja meg valóságos identitását, és a nagyon mély identitását, ami ugye azt is jelenti, minden család érzékeli ezt, hogyha megtalálja ezt az apa valahol, akkor az bizonyos mértékben ki is szívja a családból. Tehát, hogyha talál egy olyan ügyet, ami mögé áll, és ott vezetőként, és tényleg ügyvezetőként, vagy tényleg szellemi vezetőként beleáll, akkor ott a családnak hát nem könnyű. Nem könnyű, mert hát ezt ugye érezzük feleségként is, anyaként is, hogy támogatni akarjuk a társunkat abba, hogy ő ott valóban tényleg beleadhassa magát, de hát minél jobban beleadja ott magát, annál kevésbé van itthon, ez ténykérdés. És azt is látjuk, és ez Kopp Máriáéknak a kutatásai nagyon, nagyon erősen körülrajzolták, hogy az az apa, aki otthon is apa, és aki valóban a gyerekeivel is, illetve a családi életében is boldog tud lenni, és igazi vezető tud lenni, az teljesebb férfiként éli meg az ügyeit is. Tehát jót teszünk azzal, hogy ha az otthoni helyzetben is igényeljük a jelenlétét, de hát azért ez időnként egy szétszakadás, és kíváncsi vagyok, hogy Léder László erről mit mond, hogy vajon lehet ezt jól csinálni. Aztán ilyenkor megkérdezzük ugye azt is, hogy a tekintélyes vezetők, akiket úgy ismerünk, és az organikus pedagógiában Don Bosco egy ilyen nagyon tekintélyes vezető a fiatalok körében. Mert azért serdülő fiatalokat vezetni, az tényleg csak belső tekintélyen lehet. Puskás Balázs, aki a Szalézi Rend egyik külső munkatársa is, munkatársunk szintén az Organikus Egyesület egyik alapítója, a tekintélyre fókuszál, a tekintély a fiatalok nevelésében. Aztán lesz egy szép kis kerekasztal, mert nyilvánvalóan nem maradhat ki az intézmények organikus vezetése. Vannak már organikus intézményeink, tehát onnan hívtunk meg vezetőket, akik ezt a tapasztalatot tudják továbbadni, hogy miben speciális egy organikus intézmény és annak a vezetése. Illetve minden területről, tehát a felsőoktatásról Glovicki Zoltán fog beszélni, akkor a Veresegyházi Gimnázium igazgatója nyilván egy gimnáziumi felépítésről, aztán Horváth Szilárd, aki egy tényleg nagyon organikus iskolának a vezetőjeként, és tulajdonképpen ennek a hagyomány befűző vezetésre koncentrálva erről tud beszélni, és van egy organikus óvodánk is, aki Pécelen a református óvoda, és annak is örülök, hogy nem csak katolikus intézmények szerepelnek ebben, hanem tényleg, hogy egy református óvoda hogyan tudja beleilleszteni az ő rendszerébe ezt a vezetési stílust. És Pap Zsolt a szabadidőnknek a vezetéséről, és ehhez kapcsolódva pedig Luxambrus is beszél még majd az időbeosztásról, tehát hát ugye minden vezetőnek, és egyáltalán csak, hogyha a napunk vezetéséről van szó, akkor is az időbeosztásról is beszélnünk kell, és ennek a valóságáról, ennek a lehetőségeiről, talán kicsit a technikáiról is szó fog esni. Az egész napot szintén egy kicsit művészi vagy művészeti összefoglalóval szeretnénk zárni. Kedves barátunk Szörényi Béla, aki az Óbudai Népzenei Iskolának a most már többedik generációs igazgatója a szülője után is, aki prímás, illetve azt hiszem, hogy tekerőt fog most hozni, és ezt a kérdést fogja kicsit valahogy gyakorlatban is megmutatni, hogy a prímás, mint vezető. Tehát, hogy amikor nem beszélhetek arról, hogy mit csinálok, hanem egyszerűen élni kell, és belemenni abba az együttműködésbe, amiben zenélünk. Azt hiszem, hogy ez nagyon sok mindent meg tud világítani abból, ami egész nap elhangzott. Tehát nyilván beszélünk, meg gyakorlatokat mutatunk a vezetésből, de amikor bele kell állni, és csak a lényed vezet, azt hiszem, hogy ez a prímás, mint vezető, és Béla erről fog tudni beszélni is, és azt hiszem, és azt kértük tőle, hogy egy közös énekkel zárjuk ezt az összejövetet. Hát egy ilyen napra készülünk, tényleg sokan, országszerte nagyon-nagyon sok jelentkezőnk volt, és azt látjuk, hogy hát amint megnyílt a regisztráció, két nap alatt be is telt, tehát tényleg alig tudtunk csak fenntartani néhány olyan helyet, hogy jaj, aki még esetleg nagyon szeretne. De az Organikus Pedagógia honlapján az egyesületi tagoknak mindig elérhetők a konferencia előadásai is, tehát ezt meg is tudják hallgatni, nézni is, tehát azért ezt szeretnék. Nem közvetítjük online. Ez egy nagyon nagy vezetési kérdés volt, hogy legyen-e online közvetítés. Persze rengetegen írtak, jaj, nem lehetne online bekapcsolódni. Alapvetően nem vagyunk ennek a híve, tehát így az egyesület vezetősége úgy döntött, hogy meg lehet majd utólag nézni, de ami egyszeri, ami ottani, ami személyes jelenlét, az maradjon meg személyes jelenlétnek. Úgyhogy később majd meg lehet nézni, illetve összefoglaló is készül róla, és ezt a honlapon majd olvashatják, illetve a Magyar Kurír mindig szokta tényleg hozni hogy tényleg szélesebb körben is lehessen érzékelni, hogy milyen mozgások vannak az organikus pedagógia környezetében.
Akkor térjünk most rá a te előadásodra, hogy magad is iskolát vezettél, a Szent Mór gimnáziumot és általános iskolát Pécsett, és neked milyen személyes tapasztalataid vannak egyrészt erről az időszakról, másrészt pedig milyen üzenetet küld az organikus pedagógia atya a mostaniaknak, és hogyan látta ő ezt a nagyon-nagyon fontos kérdést, mert valóban fontos dologról van
nagyon.
Szó.
Én nagyon sokat tanultam annak idején is, amikor az iskolát vezettem. Hát kicsiből építettem fel, és ez segített mindenképpen ebben a kérdésben, mert ugye amikor elkezdődik valami egy kicsit családiasabb formában, jobban át lehet látni, és nagyon fontos egy vezetésben, úgy gondolom, a személyesség. Nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy nagyon tisztában legyél vele, hogy kiket vezetsz, de nem csak az, hogy például most iskolában gondolkodva, nem csak például a tanárokat, nyilván az igazgatónak az első ilyen feladata, hogy azokat a pedagógusokat vezesse, akikkel együtt dolgozik, hanem hogy kik azok a családok, azoknak milyen szükségletei vannak, mi az a környezet, mi az a fenntartó környezet ott is, tehát nagyon sok mindent, nagyon személyesen, és ez el szokott maradni a vezetésbe, tehát tudjuk azt, hogy jó, igen, van ez az intézmény, meg az, ide ezt kell leadni, ott azt kell adminisztrálni, de gyakorlatilag nincs személyes kapcsolódások. Na most én nekem ebben nagyon jó helyzetem volt, mert viszonylag kicsibe indultunk, és mindenkit személyesen ismertem, a családot is, a fenntartót is, a pedagógusokat is, és ebből lehetett kezdeni építeni. Azt mondja Kentenik atya, hogy egyébként, és ez nagyon fontos, és ez is szerintem egy vezetőnek egy feladata, hogy azokat, akikkel együtt dolgozik, a maguk helyén felelős vezetőkké tegye, és hagyja meg. Tehát ez ugye az egyházunkban a szubszidiaritásnak az elve, de így elvszinten szokott maradni, úgy tapasztalom. És ezen sokat kellett dolgoznom magamon is. Hogy az elején ugye az ember látja, hogy hova akarsz menni, meg nem tudom is oda, de utána, hogy tegyed képessé azt a valakit, hogy ott az ő helyén ő tényleg vezető, igazi felelősség teljes feladatokkal, következményekkel, mindennel együtt, önálló, tehát bizalom kell hozzá, sok bizalom. És ahogy így ezt átgondoljuk, azt látjuk, hogy mindenki a maga helyén vezető. Tehát ez nem egy ilyen lózunk csak, hanem tényleg, hogy a legkisebb részen álló valaki is felelős az egészért. Most, hogyha ez így van, akkor a vezetőnek nagyon erősen kapcsolódnia kell ahhoz az eszményhez, amit ő létre akar hozni, tehát egy nagy vízióhoz, és nagyon meg kell tudni mutatnia, vagy átadnia valahogy azoknak a munkatársaknak, hogy ők miben vesznek részt, tehát hogy ők is az egészet szolgálják. Tehát, hogyha valaki a konyhán dolgozik, őnek is ismernie kell, hogy mi ez az egész itt, amiben ő most a szilvás gombócot teszi az asztalra. És ugyanígy most szándékosan tényleg ezeket a periférikusnak látszó helyeket nézzük, egy portásnak. Hát egy portás, Domboszkó szerint is, az kulcs embere egy intézménynek. Ő vele találkozik mindenki, aki először bejön. Én nagyon, nagyon, nagyon sokat gondolkoztam azon annak idején, és nagyon, hogy hát most nem jó szó ez így, de nagyon válogattam a portásokat. És nagyon nem mindegy az, hogy az egy kulturált, kedves, nyitott, de nem nyomuló.
Nem tapadós.
Nem tapadós, nem pletykálós, de befogadós, de hogy egy gyerekek környezetében volt, tehát azt is nagyon kellett figyelni, hogy szeresse a gyerekeket. Tehát nem, hogy ez a hülye már megint itt hagyta a tornazsákját. Ezek nagyon fontos dolgok. De ugyanígy, hogyha kiterjesztjük ezeket a feladatköröket, kell azt látni, hogy nem csak az osztályfőnök a felelős egy osztály közösségért, hanem tényleg mindenki a maga, tehát egy történelem tanár azért a szellemiségért felel, hogy azt ő az ő tudásával és az ő vezetőképességével, de ott minden benne van. Az értékelési mód nem mindegy, hogy van. A közlési mód, a módszerek alkalmazása, hogy ő a szülőkkel kapcsolatban van, vagy megismeri a gyerekeket, vagy szállne arra egyáltalán időt, hogy észrevegye, hogy egy gyerek ma nem aludt, vagy mit csinált. Tehát azt hiszem, hogy ez volt, mondjuk is, hogy a vezetőknek sokszor ez a vakfoltja, hogy nem, amikor már növekszik az intézmény, hát ezt én is megtapasztaltam, ugye 700 fős iskolát hagytam ott a végén már, tehát ott egy 100 fős tantestület volt, és ebből a kicsiből felnőni úgy, hogy ez megmaradjon valamilyen személyesnek. Nagyon sokat kellett ezen dolgozni, hogy ne pont ezek a részek maradjanak el. Tehát ne a személyesség, ne a megszólíthatóság, ne a kisebb csoportok. És nagyon sok vezető fél is ettől. Tehát fél attól, hogyha kialakulnak például egy tantestületen belül barátságok. Pedig ezek támogatják, nagyon fontosak, hogy neki is legyen egy otthonossága. Kempeli, hogyha nagyon hangsúlyozza is az otthonosságot is, azt is, hogy nagyon érdekes, egyházi vezetőknek is ezt próbálja hangsúlyozni, hogy nem épületet, nem szervezetet, épületet vezetsz, hanem testet, testületet. Nagyon nagy különbség. Tehát különösen a nagyobb egységeket vezetők, de sokszor még úgy vagyunk még a családba is, hogy átbillenünk a mechanikus vezetésre, hogy legyen meg minden, legyen ebéd, legyen háttér, legyen rend, természetesen legyen tisztaság, legyenek felszerelések, legyen kényelem, legyen lenyírva a fű, stb. Szóval valami. De nem ezt vezetjük, hanem a testületet vezetjük. És azt mondja Kenteni atya, hogy azért nem jó hasonlat az épület, mert abban lehetőséget adunk arra, hogy mindenki a maga kis területén visszahúzódjon a kunyhójába, ott berendezkedjen, és éli a maga életét. Tehát elszakadunk egymástól. Ha testületet vezetünk, akkor nem a házi rend érvényesül, hogy behúzódsz a kuckóba, és azért alkalmazkodsz a házi rendhez, de bent vagy egyedül, és csinálsz, amit akarsz. Hanem azt mondja, hogy a testrészek önzetlenül szolgálják egymást és a nagyobb életet. Hát ez nagyon más. És ugye tele van a Szentírás ezzel, ugye, hogy a kéz nem mondhatja a fülnek, hogy te fölösleges vagy, de az is fontos, hogy a kéz együttműködjön a fül, nem tud leszakadni. A szemtől, a szájtól, és egyik sem fontosabb. Tehát, hogy valahogy mindegyik a maga helyén megbecsülje, elismerje, használja, kapcsolódjon ebben. Most, hogyha így megpróbáljuk megkeresgélni, és talán ez egy kicsit feladat is, úgy gondolom, hogy ezekkel a gondolatokkal megpróbáljuk a konferencián is kinyitni a résztvevőket, és azt mondani, hogy menjél haza, és keresd meg, hogy azokon a területeken, ahol te élsz, tehát nem csak ahol dolgozol, ahol élsz, tehát sokféle helyen, én is belegondoltam, én is sokféle helyen érezhetem magam vezetőnek, mert vezetek egy kórust, vezetek egy egyesületet, adott esetben a katolikus főiskolán valamilyen közösségeket, ugye, aztán családban természetesen, tehát az ember, vagy van egy baráti körünk, ugye, amiben valamilyen szerepet vállalunk, tehát, hogy keresd meg azt, hogy te ezekben a testekben ki vagy. Tehát melyik terület vagy? Illetve azt is, hogy az a közösség, amit rád bíztak valamilyen szinten, az szerinted test vagy építmény? És ezt így megkérdezhetjük akár egy egyházközségben, akár egy iskolában, akár egy óvodában, akár egy egyesületben, akár egy családban, hogy a tető aranyozására menne az energiánk, meg a pénzparipa fegyver, vagy a testépítésére. És persze, hogy arányba kell lenni, és nyilván, hogy a testnek valahol lakni kell, és kell a tető. De azért ezen érdemes elgondolkozni. Nagyon sok vezetési helyzetben, és nagyon óvatlanul csúszik át ez mechanikus vezetésre. Szépen eszembe jutott Kis Szent Teréznek, és talán fel is használom a gondolatát, amikor ő elkezdett gondolkozni azon, hogy hát tényleg a fül, a láb milyen fontos, a kéz milyen fontos a Krisztus testében, és ugye hát Kis Szent Teréz szerint is valaki, hát azt mondja, én nem lehetek kéz, hát én nem vagyok olyan ügyes, én nem lehetek láb, én nem jutok el olyan messze. És azt mondja, amikor én úgy ezen elgondolkoztam, akkor azt találtam ki, hogy hát én Krisztus testében a szeretet leszek. És tehát szépek ezek a vágyódások, és ezeket, amikor a saját személyes eszményünkkel össze tudjuk illeszteni azt, hogy hogyan vezetünk egyrészt, meg hogy hát kik vagyunk mi ebben. Aztán nagyon fontos vonása az organikus vezetésnek, Kenteni atyának és Tilman atyának is mindig ez volt az ilyen fő mondani valója, hogy ne a nagyságra, ne a sokaságra, hanem a minőségre törekedjünk. Tehát nem számít az, hogy hány, nem számít, ugye Csáki Tibor atya szokta mondani, hogy nem az a fontos, hogy mekkora a város, de hegyre épüljön. Tehát, hogy a minőség az tényleg igazán ahhoz a műhöz legyen méltó, az a minőség, amit gondozunk. Ez a mai világban jelenti azt is, hogy nem a kifejezetten klasszikus értelemben vett professzionalizmusra gondolunk a minőségben. Azt mondja, talán Tilman atyának van egy ilyen gondolatfüzére, hogy a professzionalista vezetés az tulajdonképpen arra fókuszál, hogy mi nem jó még. Tehát, hogy még egy kicsit. Aminek ez lehet a következménye, hogy folyamatosan keresi a hibát. Aminek lehet egy olyan hozama, hogy tényleg a teljesítmény valahogyan növekszik, és lehet, hogy akár a gazdaságosság is növekszik, és ezek nem rossz értékek. De azt mondja, hogy igazából, hogyha a vezető erre fókuszál, az azért létrehoz egy olyan légkört, amikor egymás között is inkább a hibákat keresik. Tehát ez a fajta professzionalizmus. Egyébként ez nagyon jellemző szülőkre is, meg pedagógusokra is, meg nagyon sokszor, hogy hát egy kicsit maximalista vagyok. És hogy nem tud megörülni kisebb eredményeknek, nem tudja megengedni a hibázást például azoknak, például tanítványoknak, vagy gyerekeknek. És azt mondja Kenteni atya, hogy ezt nevezem én a hétköznapok szentségének, amikor a hétköznapi tevékenységben megkeresem a minőséget, és ezt csak úgy érem el, hogyha nem a mennyiségre és a professzionalizmusra törekszem, hanem valakinek teszem. Tehát amikor áthatja azt a tevékenységet, azt, hogy ezt az én gyerekeimnek csinálom, ezt a családomnak, ezt Istennek odaadom, vagy ezt ennek a valakiért végzem el, vagy például egy tanárnak a helyettesítésbe, hogy személyesen azt, akit én most helyettesítek, annak tudok egy szívességet tenni, vagy azoknak a gyerekeknek. Tehát így lesz értelmes, és ezáltal így lehet örömteli egy munka, azt mondja, ez megint a kis Szent Terézes gondolattal szépen rokonítható, amikor azt mondja, hogy hát a fazekak között is ott jár az Isten. Akkor, hogyha valakiért teszem, valakivel, vagy valakinek, tehát ezt nevezzük tulajdonképpen organikus munkavégzésnek, és ezt azért egy vezetőnek érdemes tényleg sokszor szem előtt tartani, és sokszor fókuszálni rá. Érdekes az, amire felhívja a figyelmet egy ilyen vezetőképzős, és stati vezetőképző szintén, hogy az a baj, hogy azért a világunkban és a korunkban a gazdasági élet lett a mérce. És hogyha a gazdasági szempont válik értékmércévé, az egyébként hoz egy termelékenység növekedést. És ezt kívülről el fogják ismerni. Jé, mennyi gyerek jött az iskolába, jé, mennyit termeltünk, fú, mert mennyi mindent csinál, mennyi mindent vállalt a térvállalásába, meg a nem tudom hol, hú, mennyi plusz munkát dobott oda be, és nem tudom micsoda, tehát ez tényleg a termelékenységben meg fog jelenni. De azt mondja, hogy ez egy báránybőrbe bújt farkas, mert tulajdonképpen ebben a folyamatban maga az ember elszemélytelenedik, mert egyre inkább csak azt látjuk, hogy ez mennyi...
Kipipáljuk, megvan.
Megvan, sok van, látszik, tehát tényleg egyszerűen. Azt mondja, hogy például itt pont a minőség fog elveszni, és a munkának az a spiritualitása, tehát amelyik ki tud nyitni a személy felé, ki tud nyitni a lélek felé, és hogy ha ezt tudnánk látni, hogy nem ez, ha itt ezt érti minőségen, tehát elég nehéz megfogalmazni gyakorlatilag ezt a minőségi dolgot, de azt gondolom, hogy mégis lehetséges.
No, hát kívánjuk az Organikus Pedagógiai Egyesület konferenciájának a hangnemét, a légkörét, amin részt vettem mindegyiken, és nagyon sok tapasztalattal, tudással jöttünk el ezekről a konferenciákról. Kívánjuk, hogy ez a negyedik konferencia is sok-sok élményt, tapasztalatot, megújulást, lélekben való megújulást hozzon. Dr. Pécsi Rita volt a vendégem. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.